Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreinket, vendégeinket. Elérkeztünk sorozatunk 10. témájához, amelynek címe Miért jött Jézus a Földre? Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből szeretnék egy alapgondolatot olvasni, és úgy tovább lépni a mi elmélkedésünkben. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott első leveléből szeretném olvasni a 9. és a 10. verset. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levelében az első fejezet, 9. és 10. verse így hangzik. Megismertetvén velünk az ő akaratjának titkát az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Azt hiszem, hogy ennek az igének az alapján is mindenek előtt azt kell tisztán látni, hogy Jézus földi élete és halála nem csak az elbukott emberiség számára volt döntő tényező, nem csak az elbukott ember érdekében történt meg a Golgota bemutatása és áldozata. Az egész teremtett világnak szüksége volt arra a megbizonyosodásra, amit Jézus élete és halála tett láthatóvá. Tulajdonképpen, amikor Pál apostol azt mondja, még mi magunk is látványosságai lettünk a világnak, és ez azt jelenti, hogy nem csak mi emberek, hanem Jézus Krisztus golgotai áldozata élete is a figyelem középpontjába volt az egész teremtett világ számára, mert az ő sorsfordulójuk is ott dőlt el a Golgota keresztjén. Ellen White írásaiból szeretnék néhány gondolatot idézni a Pátriárkák Proféták című könyvéből és a bibliai kommentárból. A megváltási tervnek van azonban az ember megváltásán kívül még egy nagyobb és mélyebben gyökerező célja is. Nem csak ezokból jött Jézus a földre, nem csak azért, hogy a kicsiny világ lakói Isten törvényét úgy tekintsék, ahogy azt tekinteniük kell, hanem hogy igazolja Isten jellemét a világegyetem előtt. Nagy áldozatának ezen eredményére, annak az egyéb teremtett világok értelmes lényeire, valamint az emberre gyakorolt befolyására gondolt az üdvözítő, midőn közvetlenül keresztre feszítése előtt mondotta, most van-e világ kárhoztatása, most vettetik ki-e világ fejedelme, és én, ha felemeltetem-e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Az a tény, hogy Krisztus meghal az ember megváltásáért, nem csak a mennyet nyitja meg az ember számára, hanem igazolni fogja az egész világegyetem előtt Istennek és fiának eljárását Sátán lázadásával szemben. Ami a sötétségnek ebben a világában hatásosan visszatart a bűntől, az fogja elhárítani majd a bűnt a mennyben. A kereszt hatása által a menny angyalai védelmet élveznek a hitehagyástól. A kereszt nélkül az angyalok nem lennének biztonságban a gonosszal szemben, mint ahogy biztonságban voltak Sátán bukása előtt. Az angyalok tökéletessége elbukott a mennyben. Az emberi tökéletesség pedig elbukott az Édenben, a boldogság paradicsomában. Mindenki, aki a földön vagy a mennyben biztonság után vágyódik, Isten bárányára kell nézzen. A megváltás terve Isten szeretetét és igazságát mutatja be, és ugyanolyan örök biztonságot ad az el nem bukott világoknak a szakadás ellen, mint amilyent azoknak ad, akik megváltatnak a bárány vére által. Teljesen egyértelmű, ez a része a bizonyságtétel gondolatainak, minden kommentárt mellőzhetek, hiszen egyértelműen kimondja, úgy a mennyei el nem bukott lények számára is, a Golgota keresztje az, ami biztonságot ad az örökké valóságon keresztül, a bűn ellen, a bűn újabb lázadásával szemben. A másik, hogy Sátán kezdettől fogva egy önző zsarnoknak és szeretet nélküli lénynek mondta Istent, aki könyörtelenül ráerőlteti akaratát a teremtményeire. A mennyei angyalok ugyan nem álltak Sátán oldalára ebben a lázadásban, de Sátán által elvetett kétely magvak azért ott maradtak a gondolataikban, és esetleg bizonyos idő után kikelhetnek majd bennük. Ezért van szükség tulajdonképpen az el nem bukott lényeknek is arra, hogy a Golgotán történt eseményekből világosan felismerjék Istennek jellemét és Sátánnak az igazi arculatát is. Ott látták meg igazán Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelemben, hogy melyik oldalon mi áll. Jézus földi életében a halálakor látott dolgok teszik a mennyei lényeket is védetté a bűnnel szemben, és teremtenek egyfajta szorosabb, bensőségesebb kapcsolatot közöttük és az Isten között. Ezért fogalmaz Pál apostol úgy az előbb olvasott igében, hogy ismét egybe szerkeszt magának mindeneket, úgy a mennyben, mint a földön. Mert csak egyedül a Golgotán történt isteni szeretetnek a megnyilatkozása az, amely kitöröl mindenkiből minden kételyt, minden kérdőjelet, minden bizonytalanságot Istennel szemben és egyúttal Sátánnal szemben. Jézus küldetésének másik egyetemes kihatása pedig arra irányult, hogy Isten örök szeretet törvényét újra olyan helyre emelje fel, ahol annak a teremtett világ érdekében lenni kell. Sátán lázadásának ugyanis a célpontja az Isten törvénye ellen irányult. A Pátriárkák és Proféták című könyvben írja Vájtestvérnő, már kezdettől fogva a harc Isten törvénye körül forgott. Sátán azt akarta bebizonyítani, hogy Isten igazságtalan, törvénye pedig hibás. A világegyetem jóléte megkívánja a törvény megváltoztatását. Mi alatt a törvényt támadta, szerzője tekintélyét akarta megdönteni. Ez a küzdelem döntse hát el, vajon az isteni szabályok hibásak-e, változtatásra szorulnak-e, vagy pedig tökéletesek és változhatatlanok. A felolvasott szakasz ugye egyértelmű. Sátánnak az volt a célja, hogy miközben a törvény támadja, hogy az tökéletlen, hibás, változtatásra szorul, eközben magát az Isten és az ő tekintélyét kérdőjelezi meg a teremtett lényeknek a gondolatában. És Jézus azért jött, tehát a jövetelének az egyik célja az egyetemes vonatkozásban, nem csak az ember érdekében, hanem az egész világ, teremtett világ mindenség vonatkozásában, hogy az Isten törvényét újra arra a szintre emelje föl a teremtett lények előtt, mint ahol annak lenni kell. Vagyis ez a küzdelem, amely majd itt a földön, a Golgota és Jézus földi élete folyamán dől el, döntse el, az Isten törvénye hibás-e, megváltoztatásra szorul-e, vagy pedig tökéletes, és éppen ezért változhatatlan. A Golgota áldozata a legnagyobb bizonyságát adta annak, hogy ezeket a törvényeket nem lehet félretenni, sem megváltoztatni nem lehet. Újra idézni szeretném a bizonyságtétel sorait a Nagy Küzdelem című könyvből és a Pátriárkák és Proféták című könyvből. Ha a törvényt el lehetett volna törölni, akkor Isten fiának nem kellett volna élete feláldozásával engesztelést szereznie annak áthágásáért. Krisztus halála bizonyítja a törvény változhatatlanságát. A bűnös megváltásáért hozott áldozat, amelyre a végtelen szeretet készítette az atyát és a fiút, az egész világegyetem előtt arról tesz bizonyságot, hogy Isten törvényének és kormányzásának alapja igazság és irgalom. Ha a kereszt megszüntette volna a törvényt, mint azt sokan állítják, akkor Isten drága fia éppen azért szenvedett el fájdalmat és halált, hogy Sátán elérje azt, amit akart. A gonoszság fejedelme diadalittasan állíthatná, hogy az isteni kormányzat elleni vágyai beigazolódtak. De éppen az a tény, hogy Krisztus viselte az ember áthágásának büntetését, hatalmas bizonyíték az összes teremtett lények számára, hogy a törvény változhatatlan. Újra és újra szoktuk hangoztatni azokkal a keresztény emberekkel szemben, akik képviselik azt, hogy Jézus halálával érvényét veszítette a törvény. Amikor Jézus felfeszítetett, akkor vele együtt megszűnt a törvény, fölvitte a keresztfára. Igen, Pál valóban beszél egy ilyen gondolatról. De abból az igéből, ami ott a Kolossé beliekhez írott levélben van, teljesen egyértelmű, hogy nem a 10 parancsolatról, nem az erkölcsi törvényről beszél az apostol, hanem az ellenünk szóló kézírásról, az ellenünk szóló kézírást pedig Mózes maga írta a saját kezével. És az Isten úgy parancsolta, hogy ezt a Mózes által írt törvényt, ami ellenünk kell, hogy legyen bizonyság, azt a láda elé kellett oda tenni. A 10 parancsolat pedig benne volt a ládába, és azt maga az Isten írta. Teljesen külön lehet választani a kétféle törvényt, és Jézus azt az ellenünk szóló kézírást, amely a templomi szolgálatot, az áldozati rendtartást, a ceremoniális törvényeket tartalmazza, Na ez az, amit Jézus megszüntetett a halálával. Mert az igazi áldozat bemutattatott, tehát nincs többé rá szükség. Sem az áldozatra, sem azokat szabályozó törvényekre. De a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény, az egy örökérvényű. Az változhatatlan. És erre mondja Jézus, én nem azért jöttem, hogy azt eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem, hogy naggyá és dicsőségessé tegyem, hogy újra arra a szintre emeljen föl, ahol annak lenni kell a teremtmények életében és gondolkodásában. Nagyon megfogó az a gondolat, amit a bizonyságtétel elmond itt ebben a gondolatsorban, ha a kereszt megszüntette volna az Isten törvényét, az erkölcsi törvényt, a szeretet törvényét, akkor tulajdonképpen Sátán ült volna diadalt. Sátán ugyanis éppen ezt akarta képviselni, hogy a törvénynek meg kell szűnni, annak el kell múlni, mert hibás, mert nem tökéletes. És hogyha Jézus eltörli, akkor Sátán eljárását, Sátán vágyait igazolja ezzel. De Jézusnak éppen ellenkezőleg, éppen azért kellett meghalni a Golgota keresztjén, mert az Isten a törvényt nem teheti félre. A bűnnek el kell venni a méltó büntetését. Jézus tehát azért jött, ahogy olvassuk Ézsajás könyvében, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. Vagy ahogy maga Jézus fogalmazza, hogy betöltsem. Mert az ember nem tudja betölteni. Jézus bizonyos vonatkozásban helyettünk is betölti a törvényt. És amikor én hitben megigazulok Krisztusban, akkor nem más nyerek, mint a törvény tökéletes igazságát kapom. Azt a törvény szerinti életet, amit én nem tudok élni. Csak megpróbálok élni, akarom élni, de nem tudom úgy élni, ahogy engem a menny méltónak találna az ítéletben. De Jézus nekem tulajdonítja ezt az életet, ezt az igazságot. Ellen White fogalmazza meg a gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvében, a törvény tökéletes igazságot, tökéletes életet igényel. És mi erre képtelenek vagyunk. De Isten Jézusban felkínálja nekünk a törvény tökéletes igazságát. És amikor én Jézust hitben elfogadom, akkor a törvény tökéletes igazságát, a törvény tökéletes betöltését fogadom el Jézussal. De erről majd később szeretnék más alkalommal szólni. Sátánnak a törvény elleni lázadásában az igazi célpontja Isten volt. Ha ugyanis be tudja bizonyítani Sátán, hogy a törvény hibás és szükségtelen, akkor tulajdonképpen az is bizonyítást nyer, hogy a bűn igazi szerzője maga az Isten. És akkor ő a felelős az ember bukásáért és minden nyomorúságáért is. Erre ment ki Sátánnak a küzdelme. A saját magában megszületett bűnt és a felelősséget áthárítani az Istenre. És ezért volt arra szükség, hogy a törvényt vegye célul. A törvény hibás. És ha hibás, akkor mi, akik nem akarunk szerinte élni, meg nem tudunk szerinte élni, ez nem a mi hibánk, hanem a törvény hibája. Vagyis az alkotó hibája. Tökéletlen dolgot alkotott. Akkor az egész bűnáradatért maga az Isten felelős. Ezt szerette volna visszahárítani, úgymond Istenre, Sátán. Jézus tehát azért jött, hogy Sátánnak ezt a fondorlatos csalását leleplezze. Ezért mondja János apostol az első levelének 3. fejezet 8. versében, azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azt a rafináltan felépített rendszerét, amivel magát az Istent, a törvényét és mindent, ami az Isten köré csoportosul, amivel összeszerette volna rombolni, na ezt a szándékát hiúsítja meg Jézus Krisztus, ez volt az ő küldetésének még a célja. Eddigi gondolataimban Jézus küldetésének az egyetemes vonatkozásában szóltam. Azonban Jézus nem csak egyetemesen, hanem olyan szempontokból is jött, ami közvetlenül csak az embert érinti. Ami csak miattunk történt. Az ember érdekében azért jött Jézus, hogy jóvá tegye azt a végzetesnek látszó hibát, amit Ádám követett el az Édenben. Az emberi család helyzete teljesen kilátástalannak látszott a bűneset után. Isten kimondta, hogy amely napon eszel róla, meg kell halni. Ez volt az egyik része, a másik része pedig azzal, hogy engedett az ember Sátánnak azt a jogot, amit Isten adományozott az embernek, tied az egész föld, hajtsd birodalmad alá, uralkodjál rajta, de azzal, hogy engedett a kísértőnek, Tulajdonképpen az ember átjátszotta Sátánnak a föld fejedelemségét, a föld fölötti uralkodásnak a Istentől kapott jogát. És az ember teljesen Sátán kiszolgáltatott, szolgája, rabszolgája lett. Ez az állapot a bűn uralma alatt mindig jobban, reménytelenebbé vált. Ettől kezdve a földet Sátán a saját tulajdonának tekintette, magát a föld urának képzelte, és azt állította, hogy az ember őt választotta uralkodójául. Jézus azonban eljött, írja Vájtestvérnő, hogy az elveszett faj élére álljon, a veszni látszó csatában vállalja a vezér szerepét, hogy győzelemre vigye a népét. Azt, amit az ember már magától nem tudott megtenni, azt Jézus kész volt helyettünk vállalni. Csupán ilyen módon szerezhette vissza a földet az embernek. És itt szeretnék hangsúlyozni egy nagyon fontos dolgot. Nem Istennek volt szüksége arra, hogy visszaszerezze Sátántól. Jézus tehát nem azért jött, mert ez a föld Sátán birodalma lett az Istennel szemben, hiszen a Biblia kimondja, hogy az Úré az egész föld és annak teljessége. Istentől nem tudta elvenni Sátán, az embertől vette el. És Jézus azért jött, hogy az ember számára szerezze vissza a földet. Nem önmaga számára. Az ember veszítette el, és Jézus tehát azért jött, hogy emberként szerezze vissza az ember számára a földet. És itt nagyon szeretném hangsúlyozni azt, emberként szerezze vissza. Nem Istenként kellett neki visszaszerezni, hanem emberként. Mert az embertől vette el, és úgy igazságos a küzdelem, ha az ember győzi le újra Sátánt. És ezért lett Jézus emberré, ezért jött ide vissza, hogy az ember számára emberként újra visszaszerezze a földet. Jézus azért is jött közénk, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, mondja az evangélium. Csodálatos jellemvonása ez az Istennek. Már Édenben is ezt tette velünk az Úr. Az első emberpár, amikor elhagyta, amikor bizalmi válságba került az Istennel, amikor már nem akart találkozni vele, amikor már a bűneihez akart ragaszkodni, a maga választotta úthoz, és amikor az Isten megjelent, akkor inkább elrejtőzött előle, hogy ne kelljen vele találkozni, akkor az Úr nem törődött ezzel az állapottal, nem törődött az embernek a hozzávaló viszonyulásával, a megítélésével, a gondolkodásával, hanem jött, utána ment az embernek és szólította, Ádám, hol vagy? Jézus megkereste az első embert is, mert meg akarta tartani. És ez fogalmazódik meg az evangéliumokban, amikor Jézus azt mondja, hogy ő azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Vagyis a történelem folyamán újra és újra ez az Isten küldetése, a Jézusi küldetés. És földi életében is tulajdonképpen ezt volt hivatott Jézus teljesíteni, hogy megkeresse az embert, az elveszettet, és igyekezzen megtartani. Az elveszettségünk különböző módon nyilatkozik meg az életünkben. Nagyon sok ember nem is tudja, hogy elveszett állapotban van. Jézus három példázatot mond el Lukács evangéliumában. Elmondja ugye a tékozló fiúról szóló példázatot, elmondja az elveszett lyukról szóló példázatot, és az elveszett drachmáról szóló példázatot. A drachma például azoknak az elveszettségét szimbolizálja, akik nem is tudják, hogy elveszett állapotban vannak. De vannak olyanok is, akik tudják, hogy elvesztek, ismerik is az Istennel kapcsolatos állapotukat, ismerik, hogy elveszett állapotban vannak. És lehet, hogy éppen ezért igyekeznek elrejtőzni az Isten elől, mint Ádám. Mert a lelki ismeretük még él, vádolja őket, szégyellik a tettüket. Ádám is ezért rejtőzött el, mert szégyelte magát, a mezítelenségét. És nem a test mezítelensége volt az, amit szégyelt Ádám, hanem a lelkének a mezítelenségét. A testének mezítelenségét már eltakarta. Már rajta volt a fügefal levelekből készített ruha. Mégis mezítelennek érezte magát, mert a lelke is mezítelen volt. A bűntől. És ezt szégyelte az Isten előtt, ezt a belső mezítelenséget. És ezért bújt el. És nagyon sok ember ma is az elveszettségében éppen azért nem megy vissza, vagy talán már nem is tud visszamenni, mert szégyelli a mezítelenségét, a bűneit, a lelkiismeret miatt. vagy éppen tehetetlenségében vergődik. Szeretne visszamenni, csak éppen nem tudja, hogy hogy, miképpen. Jézus azonban meg tud keresni, és meg is tud tartani bennünket. És csodálatos az Istennek ez a kegyelme, hogy nem hagy abba az állapotba, ahol vagyunk, hanem utánunk jön és megkeres. Ez volt Jézus küldetésének az egyik része. Jézus azonban azért is jött közénk, hogy Isten szeretetéről és kegyelméről biztosítsa az Istentől elidegenedett embereket. Jézus élete című könyvben írja White testvérnő, Isten Mózes által parancsot adott Izraelnek, készítsetek nekem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. És a szentélyben népe között lakozott. A pusztában, fáradtságos vándorlásuk egész ideje alatt velük volt jelenlétének szimbóluma. Hasonlóképpen állította fel szentélyét Krisztus az emberiség táborának közepén. Sátorát az emberek sátrai mellé helyezte, hogy közöttük lakhasson, hogy megismertesse velük Isten jellemét és életét. Jézus tehát azért jött, hogy emberként itt éljen közöttünk, sátorát, azaz testét, életét az emberek sátrai mellé tette. Együtt lakozott velük. Azért, hogy közöttük kinyilvánítsa az Isten jellemét, az Isten természetét, megismertesse velük. Ahogy János apostol evangéliumában olvashatjuk az első fejezetben, amikor az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, az eredeti szövegben inkább így van, hogy sátorozott velünk, akkor mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Vagyis akik látták és hallották őt, akik szemlélői voltak az ő életének, azok úgy nyilatkoznak róla, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. Láttuk őt úgy, mint aki teljes kegyelemmel és igazsággal. Vagyis Jézus valóságosan kinyilatkoztatta az Isten jellemét és természetét. Ezért is jött Jézus, hogy bemutassa őt. És ezért mondhatta a tanítványainak, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Jézus azért is jött, hogy emberként éljen itt közöttünk. Az Isten emberi megváltó eljött, mondja White testvérnő, hogy osztozzon tapasztalatunkban gyermekségünktől a felnőtt állapotig. Erre a tapasztalatra azonban nem Jézusnak volt szüksége. Nagyon sokszor felvetődik ez a kérdés, ez a gondolat megfogalmazódik bennünk úgy, azért tud bennünket megérteni Jézus, mert ő is átélte azokat a tapasztalatokat. Ő is megkísértetett hozzánk hasonlóan, tehát akkor megérti a mi helyzetünket is. Szeretném visszafordítani a kérdést. Vajon csak Jézus tud megérteni bennünket? Vajon mi megkérdőjelezzük ezzel azt, hogy az Atya is meg tud érteni? Vajon az, hogy az Atya nem azonosult a mi emberi természetünkkel? Ő nem élte itt a földi életét Jézushoz hasonlóan. Ez azt jelenti, hogy ő nem tud megérteni? Nem tud együtt érezni velünk? Nem tudnám megítélni a mi helyzetünket és állapotunkat? A leghatározottabban kimondhatjuk, hogy ez nem igazi. Az Atya is tökéletesen megért, együtt érez velünk. Nem Istennek volt szüksége arra a tapasztalatra, hanem nekünk, embereknek van szükségünk arra, mert mi csak úgy tudjuk elhinni még az Istenről is, hogy csak akkor tud megérteni bennünket, ha hozzánk hasonlóan ő is átélte a mi életünket. Mi emberek úgy gondolkodunk, egy másik ember az én helyzetemet csak akkor tudja megérteni, ha valamikor ő is átélt hasonló helyzetet. Nem is feltételezzük a másikról, ez az általános gondolkodás, nem is feltételezzük a másikról, ha nem volt hasonló helyzetben, akkor meg tud érteni igazán. Számtalanszor hallottam már ilyen megjegyzést, csak volna hasonló helyzetben, majd akkor megtudná, hogy milyen az. És valahogy ezt a gondolkodásunkat vetítjük ki az Istenre is. Úgy gondoljuk, hogy Jézus is csak azért tud megérteni bennünket, mert ő is átélte azt az életet, amit mi. És ha nem ugyanazt élte át, nem ugyanolyan módon élte át, akkor nem is tud megérteni. Ebből is fakad az a fajta gondolkodás, hogy Jézus tehát ugyanazokba a dolgokba kísértetett, ugyanolyan módon kísértetett, ugyanolyan állapotba kellett lenni, mert másképp nem tud megérteni. Ahogy említettem is, Istennek azonban egyáltalán nincs szüksége arra a tapasztalatra, hogy ismerje a mi helyzetünket. Gondoljatok csak arra, mit mondott Isten, amikor az első ember vétkezett? Amikor az Istenség tanácskozott maga körül a bűneset után? Mózes első könyvének 3. fejezetében az utolsó versek valamelyikében találjuk ezt a gondolatot. Olyanná lett az ember, mint mi közülünk egy, jónak és gonosznak tudója. Miért? Az Isten is megtapasztalta talán a bűnt? Valamikor az Isten is elkövette a bűnt? Hát akkor hogy lett olyanná az ember a bűneset elkövetésével? Az Isten tapasztalat nélkül is tudja, hogy mi a bűn. Az Istennek nincs szüksége ilyen tapasztalatra, ilyen élményre. Jézusnak se volt szüksége erre az élményre. De az Isten miattunk, mert mi így gondolkodunk, mert mi így viszonyulunk a dolgokhoz, mert csak akkor tudjuk elhinni, hogy ő valóban meg tud érteni, ha olyanná lesz, mint mi, ezért Jézus kész volt alkalmazkodni hozzánk, a mi gondolkodásunkhoz, a mi helyzetünkhöz, és ezért volt kész vállalni azt, hogy mi elhiggyük róla, hogy ő tökéletesen együtt tud érezni velünk. Csak az érdekünkben, csak miattunk történt ez. És hogy ez mennyire nem csak az én gondolatom, hadd idézem a Jézus élete című könyvből Vájtestvérnő írását. Mivel Jézus lejött a földre és közöttünk élt, ezért tudjuk, hogy Isten ismeri megpróbáltatásainkat, és együtt érez velünk fájdalmainkban. Ádám minden leszármazottja tudatában lehet annak, hogy teremtőnk a bűnösök barátja. Vájtestvérnő is ezt fogalmazza meg, amit az előbb fejtegettünk, hogy mi csak ezért hisszük el. Ezért vagyunk biztosak benne. Ez egy emberi mentalitás, egy emberi gondolkodás, és Isten alkalmazkodik hozzánk, hogy mi elfogadjuk őt, hogy biztosak legyünk abba. A legkisebb kételjünk se legyen Istennel szemben, hogy ő nem tud megérteni, és esetleg talán igazságtalanul fog megítélni bennünket. Jézus tehát ezért jött. De Jézus azért is jött, hogy emberként élve közöttünk bemutassa az ember és a törvény közötti igazi kapcsolatot és viszonyt. Isten azt szeretné elérni a mi életünkben, hogy az Isten törvénye a szívünkbe, vagyis a természetünkbe íródjon be, miként volt az első ember esetében is. Jézus pedig eljött bemutatni, hogy miképpen funkcionál az, amikor az embernek a szívébe van már a törvény, nem csak az értelmébe van, hanem a szívébe írottan van. Miképpen funkcionál ez? Jézusról azt mondja a Szentírás a 40. Zsoltár 9. versében, jöttem, hogy teljesítsem a te akaratodat, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Jézusnak tehát a szívébe volt beírva az Isten törvénye. Ő így jött. Nem eljutott erre az állapotra, hanem ő így jött, hogy az ő törvénye a keblem közepette van. Jézus tehát az engedelmesség példáját állítja elénk, ezért is jött, hogy egy elérendő célt mutasson nekünk, amely az ő életéből szemlélve esetleg kívánatossá válik az én számomra. Jézus azonban velünk ellentétben, ahogy említettem is, nem úgy jutott el az Isten törvénye szerinti engedelmes életre, hanem ő ilyen állapotban született, és megmaradt ebben az állapotban, mert ahogy a 40. Zsoltárban olvassuk, neki kedves volt ezt tenni. Neki örömet jelentett teljesíteni az Atya akaratát. Ő így jött, ebben az állapotban. Jézus még azért is jött, hogy bűnné legyen érettünk. Hogy a Golgota keresztjén elviselje helyettünk bűneink büntetését. Hadd idézem Jézus élete című könyvből a bizonyságtétel szavait. Jézussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk. Hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő kapott. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk sincs. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét. Jézus tehát azért jött, hogy bűnné legyen érettünk, hogy az én helyemre álljon. Már egy korábbi alkalommal foglalkoztunk ezzel az igével, hogy mit jelentett az Jézus számára, hogy bűnné lett érettünk. Nem bűnössé lett, ő bűnné lett. Isten a bűnt ítéli meg. A bűnösnek kegyelmet szeretne adni, de a bűnt nem hagyja büntetlenül. És Jézus bűnné lett. A bűneinket vállalta át, mindannyiunk bűnét. És a Golgota keresztjén teljesedett be rajta az, ahol ő bűnné lett, ahol Isten ítélete sújtotta őt a általunk elkövetett bűn miatt. És mindez azért történt, hogy én pedig az ő helyébe állhassak. Hogy engem az Isten úgy ítéljen meg, mint ahogy őt ítélné meg. Az ő igazságát én kapom, az ő életét én kapom, és az én bűnömért ő halt meg, az én életem az ő élete. Sokakban fogalmazódik meg az a gondolat, hogy Jézus csak akkor lehet példa számunkra, ha ugyanazokat kell neki is átélni, ugyanúgy és ugyanazokban megkísértetve. Ez a szemlélet azonban mindig arról, az alapról indul ki, hogy van egy kialakult elképzelésem Jézusról, és ezért már a Biblia kijelentését is valahogy ehhez az elképzelésemhez próbálom igazítani. Jellegzetes példája ennek Pál apostol által adott kijelentés, amikor Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet 3. versében azt mondja az apostol, hogy Isten az ő fiát elbocsátotta a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért, hogy kárhoztassa a bűnt a testben. Na, ezt az igét is valahogy a sajátos Jézusi elképzelés fényébe helyezik nagyon sokszor bele. Pál apostolnak ezt a kijelentését egyesek a következőképpen értelmezik. Jézus azzal lett a bűnös emberhez hasonló, mert Pál apostol azt mondja, hogy a bűntestéhez hasonló testben jött. És úgy gondolják, hogy Jézus azzal lett a bűnös emberhez hasonló, hogy olyan emberi testet vett fel, amelyben hozzánk hasonlóan benne volt a bűnre való hajlam. És Jézus azzal kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a természetében lévő bűnös hajlamokat nem engedte felszínre kerülni magában. Nem engedte, hogy akarati döntése fölé kerüljenek ezek a bűnös hajlamok. Így tulajdonképpen legyőzte természetében lévő bűnre való hajlamot, és ezzel példát adott nekünk is a hasonló győzelem eléréséhez. Az elmúlt hetekben kaptam valakitől egy kazettát, ami Jézus természetével foglalkozik, és hadd idézzek belőle, hogy miképpen gondolkodnak ebben a kérdésben. Leírtam a kazettának egy bizonyos kis szakaszát, hogy el tudjam nektek mondani. Valaminek az ellenszerét úgy fejlesztik ki, hogy beoltják, befertőzik azzal a vírussal az egészséges testet, hogy kifejlessze vele szemben az ellenállást, a védekezés eszközét. Így Jézus is megjelent a bűn testének hasonlatosságában, ha úgy tetszik, beoltatott a bűnnel. De az ő szent, tökéletes természetében nem levette lábáról a bűn, hanem kifejlesztette magában a bűnnek az ellenszerét. Kitaposta az utat, és megmutatta a gyógyszert mindenki számára, aki győzni akar a bűn felett. No, mindez azért fogalmazódik meg így, mert van egy bizonyos elképzelés Jézusról. És ezért az elképzelése miatt a különböző igei verseket is már nem tudja másként látni és másként értelmezni. Ilyen megfogalmazásig jut el egy ember következtetésében, Jézus tehát beoltatott a bűnnel. Vagyis, hogy benne is benne volt a bűn. Csak ő kitermelte magában az ellenszert. Úgymond fölé tudott kerülni a benne lévő bűnnek, ami beleoltatott. Na, hadd mondjam, testvéreim, hogy Pál apostol itt egyáltalán nem arról beszél, hogy Jézus a saját természetében lévő bűnt kárhoztatta testének napjaiban. Mert beszél ugyan arról Pál apostol, hogy Jézus a testében kárhoztatta a bűnt. De nem azt érti alatta, hogy a testében, a saját testében, a saját természetében voltak bűnök, és neki ezt kellett legyőzni. Jézus az egyetemes bűnt kárhoztatta testének napjaiban. Miközben itt élt emberi testben közöttünk, kárhoztatta azzal, hogy soha nem engedett a kísértő szándékának, sugallatainak, pedig a kísértő ostromolta őt kívülről. De Jézus ellenállt. Jézusban egy pillanatig sem tudott, még az érzelemnek egy árnyalatáig sem tudott a bűn hatni. Azzal, hogy Jézus soha nem engedett a kísértőnek, ezzel kárhoztatta a bűnt. Vagyis Jézus azzal kárhoztatta, hogy ő igaz életet élt. Hű maradt az atyához és a törvényéhez mindvégig. Jézus kárhoztatta a bűnt azzal, hogy nem azt az életet élte, mint Ádám. Ha Jézus is enged, akkor a bűn diadalmaskodik. Akkor a bűn teret nyer az örökkévalóságon keresztül. De Jézus kárhozatra ítélte a bűnt. Megsemmisülésre ítélte a bűnt, mert önmagával szemben nem engedett. Benne nem tudott talajt találni a bűn. A gondolat erejéig sem, az érzelemnek egy árnyalatáig sem. Ugye emlékeztek ezekre a White idézetekre. És ezzel, hogy ő tökéletesen igaz és szent életet tudott végigélni, ezzel ítélte kárhozatra a bűnt. És mi az, hogy kárhozat? A végső és teljes megsemmisülés. Jézus tehát azzal kárhoztatta a bűnt, hogy igaz életével végső teljes megsemmisülésre ítélte. A bűnnek meg kell szűnni. Ha Jézus csak egyetlen egyszer, csak egy pici területen is enged a kísértőnek, akkor nincs mentség. Akkor a bűn diadalmaskodik, a bűn győz. De mivel Jézus igaz életet élt, ezért nincs mentség a bűn elkövetésére. Ezért a bűn lett kárhozatra ítélve. De Jézus nem magában ítélte kárhozatra, hanem a bűnnel szembeni ellenállása ítélte kárhozatra a bűnt. Csak ezt testben tette, itt közöttünk, emberként. És amikor Pál azt mondja, hogy kárhoztat-e a bűnt a testben, akkor ezzel csak azt akarja kifejezni, hogy testének napjaiban hozta meg a kárhozat ítéletét a bűn fölött. Pál apostol kijelentése azért sem vonatkozhat a Jézus természetében lévő bűnre, mert János apostol azt mondja ki az ő levelében, hogy Jézusban nem volt bűn. Benne nem volt bűn. Ez egy nagyon kategórikus kijelentése a Bibliának. Senki sem tulajdoníthat Jézusnak olyan dolgot, amiről a Biblia egyértelműen kimondja, hogy nem volt benne. És itt most nagyon szeretném finomítani, még az árnyalatát is meghatározni ennek a fogalomnak. János apostol ugyanis nem azt mondja ki ebben a levélben, hogy Jézus nem követett el bűnt, hanem hogy benne nem volt. Nem a cselekedeteiben, hanem benne nem volt Jézusban bűn. Ugyanakkor viszont szintén János apostol levelében olvashatunk arról, hogy Jézus azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye. Egy különös dolgot mond ki még Péter apostol ezzel kapcsolatban, azokat a bűnöket, amiket viszont Jézus elvesz tőlünk, azt a testében viszi föl a fára. És valahol itt van talán egy olyan kritikus terület, amit úgy érthetnénk, hogy Jézusban tehát akkor valamikor mégiscsak volt bűn. Péter apostol így mondja ki az igét, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Szeretném azonban azt a meghatározást elmondani, hogy Jézus nem az emberi őseitől örökölt, állapotából fakadó, bűnre való hajlamokkal terhelt bűnösséget vitte föl. Tehát nem a saját testében lévő bűnöket, még ha figyelembe is vennénk a másként gondolkodóknak az elképzelését, hogy Jézus úgy született, azzal az örökséggel, hogy benne volt a bűnre való hajlam, és ezt a benne lévő bűnt vitte föl a keresztre. Szó sem lehet róla. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy Jézus nem csak az őseitől örökölt dolgokat vitte, hanem az én bűnömet is, a te bűnödet is, mindannyiunk bűnét vitte Jézus a keresztre. Az én bűnöm örökségként nem lehetett Jézusban. Jézusban csak az igazságszolgáltatás vonatkozásában lehetett az én bűnöm. Mivel ő a testében halt meg a kereszten, ezért az én bűnöm ebben a testben testesült meg, mert Jézus bűnné lett érettünk. Isten a bűnt sújtotta halálra ott a Golgota keresztjén. A bűn kapta el a méltó büntetését, az én bűnöm és a te bűnöd. És Jézus ezzel a bűnnel azonosult, de csak az ítélet vonatkozásában. Ezt érti Péter apostol, hogy Jézus az ő testében felvitte a mi bűneinket a keresztfára. tulajdonképpen, aki nem így érti a Golgota áldozatát és eseményét, az bizonyos vonatkozásban Jézus áldozatának a teljességét redukálja le. Mert Jézus nem csak az őseinek a bűneiért halt meg, hanem mindannyiunk bűneiért. Jézus minden embernek a bűnét felvitte a keresztfára. Mindezeknek a hátterén azt kell kimondani, hogy Jézus nem azért jött a földre, hogy nekünk példát adjon arra, hogyan lehet megszabadulni a bűntől. Nagyon sok célja volt, és most ebben az órában közel sem tudtam a teljesség jegyében felsorolni azokat az okokat, amiért Jézus jött. De sehol nem találunk, sem a Bibliában, sem a bizonyságtételekben olyan kijelentést, hogy Jézus azért jött volna, hogy nekem abban adjon példát, hogy hogy kell a bűnből megszabadulni. Jézus az én számomra nem abban a vonatkozásban példakép, hogy nekem a megszentelődésben példát mutat, mert ahogy ő megszentelődött, úgy én is meg tudok szentelődni, mert ha ez így volna, akkor neki is megváltóra lenne szüksége. Mert ha meg kell szentelődnie, akkor ő is bűnös volt. Akkor nem lehetne a mi megváltónk. Jézus a megszentelt élet, a tökéletesen megszentelt élet példáját állítja elénk. És az ő engedelmességét állítja elénk. Az ő hitét állítja elénk. Az atyához való ragaszkodását, az Istennel való bensőséges közösségét állítja elénk példaként. De nem a megszentelődésnek az útját. Azt állítja elénk, ahogy ő ellen tudott állni a kísértőnek, az isteni erőre támaszkodva, elutasította magától, na ezt én is megtehetem. Hasonlóképpen ellenállhatok a kísértésnek, az isteni erőre támaszkodva. Jézus ezekben a dolgokban példa, de semmiképpen nem abban, hogy a megszentelődés útjában, a megszentelődés módjában és mikéntjében az ő életét szemléljem én példaként. Újra és újra szeretném hangsúlyozni, Jézus a megszentelt élet, a tökéletesen igaz élet példáját állítja elém, célként. Legyen egy cél előttem. Ezért mondja Pál apostol, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. Na ez a cél. Ez az, amit Jézus példaként állít elém, hogy ide jussunk el. Az Isten segítsen abban, hogy ez mindannyiunk életében megtörténhessen. Tapasztalati élmény tudjon lenni. Legyen ebben kegyelmes hozzánk az Isten. Amen.